Köszönjük szépen. Van-e még esetleg valakinek hirdetni valója? Ha nincs, akkor álljunk fel, és Isten igéjét fogjuk olvasni, amely a Lukács evangéliumában van megírva a 15. rész 11. versétől a 32. versig. Így hangzik Isten igéje. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú akkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövett, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt. A szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte őt. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked? Sohasem szegtem meg parancsodat, de te sohasem adtál nekem még egy kecskegirát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vígadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott.
Nagyon nagy szeretettel és Isten meghívása alapján köszöntök mindenkit. Ez a délelőtt egy hangolódás készülés a délutánra, az estére. Nincs minden évben olyan lehetőségünk, mint most, hogy ilyen hatalmas módon legyen kihirdetve Isten örömüzenete, mint amit ma délutánra terveztünk, imádkoztunk ezért, és sokan valószínűleg részt is vehetünk ennek az élményébe, de ott is az a cél, hogy Isten szava megszólaljon, hogy elérjen hozzánk egészen a szívünkig. Hiszen pont az a csodálatos, hogy nem egy vallást gyakorlunk. Nem bizonyos formaságokban hiszünk, hogyha így vagy úgy viselkedsz, betartasz szabályokat, akkor helyes lesz az életed, hanem azt hisszük, amit megtapasztaltunk, hogy az élő Istennel kell valóságos és személyes kapcsolatban lenni, és ez tartja meg az életedet. És itt bátran elmegy, hogy független, hogy milyen gyülekezetbe, keresztény egyházba tartozol, ez fogja megtartani az életedet. Itt közöttünk is. Ezt hirdetjük, az élő Isten igéjét, Jézus Krisztus szabadítását, és azt, hogy nála van megoldás. És ez a történet arról szól, hogy hogyan szeret engem az Úr. Hogyan szeret engem a mindenható teremtő Isten. Nem csak, hogy szeret, hanem, hogy hogyan szeret. Mert ez döbbenetes, ha belegondolunk csak ebbe a példázatba, ebbe a történetbe is. A római levél 8. részében van egy csodálatos megvallása Isten szeretetének. 38. 39. vers, Róma 8. 38. 39 így szól, hogy nem választhat el igazából tőlünk. Meg vagyok győződve, mondja Pál apostol a Szentlélek által, hogy sem a halál sem, de az élet sem, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ilyen hatalmas, erős és biztos az a szeretet, ami Jézus Krisztusban megjelent, aminek a kereszt az egyik nagyon fontos jelképe és szimbóluma, hiszen azon történt az életünknek is a változása és a fordulata. De akkor mi a probléma, ha ez így van, hogy Istennek ilyen erős a szeretete, ennyire szeret bennünket, akkor mi a probléma? Az a helyzet, hogy mi vagyunk a probléma. Én vagyok a probléma, te lehetsz a probléma. Nem az Istennél van a probléma, vagy a gond, vagy az, hogy Isten szeretete kevés lenne, hanem valami nálunk van probléma. Ézsaiás prófétának a könyvében 59. részének az első két verse ezt mondja, nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen. Nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket az Istenetektől. A ti vétkeitek miatt rejtett el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. Figyeljünk, nálunk van a probléma, nálam van a probléma. Emlékszünk még a római levélben, amit olvastunk, hogy sem halál, sem élet, és sorol, mindent fölsorol, Pál, de nem írja oda, hogy sem a bűn, sem a vétek, mert az elválaszt. A célt tévesztett életem, a hitetlenségem, az elválaszt az Istentől. Nem azért, mert neki ne lenne elég a szeretete, hanem azért, mert magamat választom el tőle. Nálam van a probléma. A bűn az, hogy nem élek az Isten szeretetével. Ő elhozta, megélte, megtett mindent értem, én mégsem élek vele, mégis elutasítom azzal, hogy a saját életemet élem, a bűneimet. Választom, vagyis önmagamat választom az Isten helyett. Ez a nagy bűnünk, az Isten nélküliségünk, a hitetlenségünk. Ez a történet úgy ivódott be az emlékezetünkbe, hogy a tékozló fiú. De hogy is vannak ezek a történetek előtte? Három példázatot mond el Jézus. Az első az elveszett bárány, elveszett jó. A második az elveszett drakmának írjuk, az egy elveszett pénzről szól, egy nagyobb értékű pénzről, amit megkeresnek. És a harmadikat úgy szoktuk mondani, hogy tékozló fiú. Igazából a harmadik az az elveszett fiúról szól. És nem csak az elveszett fiúról, hanem az elveszett fiakról. Mert két fiúról van szó, aki mind a kettő elveszett, csak az egyik úgy veszett el, hogy elment, a másik úgy veszett el, hogy otthon maradt. És nem a tékozló fiúról szól, hanem a tékozló atyáról. Aki volt olyan tékozló, hogy kiadta a fiának azt a vagyont, ami csak a halála után illette volna meg, és volt olyan tékozló, hogy a bátyjához odament könyörögni. Ő alázkodott meg, és ő fejezte kifelé a szeretetét. Ő lépett a testvérhez is. A tékozló atyáról szól. És arról a két elveszettről, aki lehet, hogy az egyik távol került, és úgy veszett alá, a másik meg közel került. Ez az esélyekről szól, hogy az Isten mennyire is szeret bennünket. Isten tékozló szeretette, és azért mondom, hogy tékozló, mert azt jelenti, hogy nem minden része ennek a szeretetnek fog valahol valakinek segítségére lenni, mert visszautasítják. Isten mégis úgy döntött, hogy szeret bennünket. Egészen az utolsó esélyünkig. És valaki Lehet, hogy az utolsó pillanatban ragadja meg ezt, mindaz a bűnöző, akit egyszer együtt feszítettek keresztre Jézussal. Isten tékozló szeretete ad esélyt az én számomra is, meg a te számodra is. A Filippi levélben, a második részben, a Krisztus himnuszban azt olvashatjuk, hogy mit is jelentett ez, hogy Jézus az Isten formájában lévő nem tekintette ezt teljesen természetesnek egy következmény zsákmának, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, folytatódik a 7. versben, meg a 8. megüresítette magát, szolgai formát vett el, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt, megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Na ez a tékozó szeretet. Nem érdemeltük meg, eljött közénk, és megöltük, az ember megölte a nagybetűs ember, mégis bemutatta az ő szeretetét. Ez ment meg bennünket, hogy ilyen szeretettel szeret az Atya. Isten szeretete azokat is segíti, akik ellene vannak, akik elutasítják őt, sőt, akik gyűlölik ők, vagy egyáltalán nem hisznek benne. Jézus, amikor tanított a szeretetről, akkor ezt mondta Máté evangélium 5. részében a hegyi beszédbe, 5. rész 44. 45. vers, én pedig ezt mondom nektek, Jézus ezt tanítja nekem, nekünk, szeressétek az ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Hogy így mennyei atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza a napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Erről szól a tékozó szeretet. Hogy nem csak annak, aki megérdemli, hanem annak is, aki nem. Igazából arra döbbentünk rá, én arra döbbentem rá, hogy én nem érdemeltem meg. Nem a két szép szememért, nem a teljesítményemért, hanem az ő jóságából jött el hozzám, Jézus Krisztusban. Isten szeretet azokat is segíti, aki ellene vannak, akik nem foglalkoznak vele, hogy esélyük legyen, hogy lehetőségük legyen mégiscsak változtatni. Hogy megmentsen engem is. Pál apostol, aki az egyik legnagyobb tanító volt, legtöbb könyvet az Új Szövetségben ő írta, a meg leveleket a Szentlélek által, és most is forgathatjuk. Így beszél magáról a Timóteushoz írt első levél első rész 15.-16. versében, hogy tudja pontosan, igaz az a beszéd, teljes elfogadása méltó, hogy Krisztus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. Mondja Pál, aki a legnagyobb csodákat tette, és a legtöbb dolgot írta. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Pál apostol hívő buzgalmába, az Istennek való szolgálatába, legalábbis ő úgy gondolta, embereket fogott el, ölt meg, vagy éppen vettetett börtönbe. Úgy gondolta, hogy ez a helyes. Nagyon hívő volt, csak nem igazából az Isten, élő Istenbe hitt, hanem egy vallásba. És mi hiányzott belőle? Pont a szeretet. Szeretet nélkül a vallásos élet iszonyú kegyetlen. Nézzétek végig a történelmet. Öl. És rengeteg nyomort fog okozni. Isten szeretete nélkül nincs valós, élő Isten hit, nincs valódi vallásos élet. Hiszen arra épül, ebből indul ki, hogy Isten szeretete engem is megment. Pálnak át kellett élni, hogy átforduljon erre. Nem hitték el, akik később találkoztak vele, hogy ez az ember, aki üldözött bennünket, most mellettünk áll, és Isten szeretetével van tele. Esélyt kaptam az Istentől, az ő szeretet által. Esélyt adott. De ezzel nem élhetek vissza. Van egy nagyon fontos figyelmeztetés az igével sok helyen, de most a Zsidókhoz írt levél 2. rész 3. versét szeretném elétek hozni, hogy hogyan menekülhetnénk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először, vagyis Isten szeretetével. Azok pedig, akik hallották, megörösítették ezt számunkra. Vagyis, hogy ha tényleg ennyire szeret bennem Isten, megmutatta, hogy, hogy kész eljönni a mennyből Jézus Krisztus által, mindent feláldozni, hogy nekem életem legyen, ezzel nem tehetem meg azt, hogy ezzel nem törődök, nem foglalkozom. Nem lesz része ez az életemnek, amikor ő jött el közém. Ő jött el közénk, és ő jött el hozzám, hogy nekem esélyt adjon. És erről szól a tékozló fiú, a tékozló atya szeretetének a történet, az elveszett fiúkról, hogy hogyan is tudunk eltévedni, és mennyi féleképpen tud az életünk rossz utakon járni. És akárhogy is vagyunk, az atya szeretete vár bennünket. A mennyei hazavár, akár távol vagy, akár közel vagy. És arra is felhív, hogy csatlakozz ehhez a szívhez. Úgy is, hogy megérted, és úgy is, hogy Isten szeretetének a tüze lobogjon a szívembe, és ezzel éljek. Az egyik fiúról, a fiatalabb fiúról van talán több szó. Ez az elvesztegetett életnek a története, és az elvesztegetett élet reménységéről beszél. Hogy lehet, hogy tönkretettem sok mindent, elszúrtam kapcsolatokat, de mégis van reménység, amíg él az Úr. És mivel az Úr él, ezért reménység pontosan addig szól, amíg én is élek. Vagy amíg én élek, mert ő akkor is él, ha én meghalok. Amíg élek, addig Isten ad neked, és adott neked még reménységet. És azt láttuk, mintha már a legelején ez a fiatalabb fiú eljátszotta volna az esélyt. Kikérte az örökségét. Nekik fiatalabb fiúként talán az egyharmada járt volna ennek az örökségnek, a nagyobbiknak járt a nagyobbik része, de azt is jelentette, hogy a szüleiről akkor neki kellett gondoskodnia. A fiatalabb fiú előbb akart lépni, mint az apja halála. Nem akarta kivárni, hogy majd akkor. Mert most van itt az élet, most lehet élni, most kell ezt eljátszani. De ehhez át kellett lépni szabályokat. Át kellett lépni azt, hogy az atya szíve megszakad. Vagy legalábbis összetörik, hogy ilyet kér a fia tőle. De nem visszautasította ez az atya, hanem nem írjuk, hogy hogyan érezte magát, nem olvassuk benne, de mégis megadta ezt az esélyt. A másik oldal úgy látszott, hogy eljátszott. Bezárult a kapu, ide nem jöhet többet vissza, hiszen ezzel kimondta, hogy hát én már nem tartozok ide. De nem ez a történet vége. Nem ezért került elénk, hanem azért, mert Isten meg akarja mutatni, hogy az elrontott, elvesztegetett életnek is van esélye Istennél. Helyre tud még állni a vele való kapcsolat. Lehet, hogy sok mindent elrontottunk, és nem tudunk mindent a földi életben helyrehozni, de az élő Istennel való kapcsolatunkat igen. Figyeljük meg azt, hogy az atya nem kíséri el a rossz úton a fiát. Nem megy utána, és nem könyörög neki. Nem küld utána szolgákat naponta, hetente, hogy hát, ha visszajön. Nem. A fiú döntött így, és tiszteletbe tartja. Nem örül neki, nem kíséri el az úton, nem lehet elkísérni. A bűnben Isten nem fog bennünket elkísérni. Ne várjuk azt. A mi döntésünk volt, nem fog Isten elkísérni ebben. Nem fog utánunk jönni. A bárány utána megy, és megkeresi az elveszett fiú után, nem megy utána, mert ő döntött. És pontosan tudja, hogy mit döntött. De elfelejtsük, hogy vár rá. Nem mond le róla. És a történetnek pont ez a lényege. A tékozló szeretetnek. Tiszteletben tartotta a rossz döntést, a te rossz döntésedet is tiszteletbe fogta. Nem fogja megakadályozni. Persze néha az Istent vádoljuk, hogy Uram, miért engedted, hogy ilyen hülyeséget csináljak. Hogy ezeket a rossz döntéseket hozzak, vagy ilyen bűnbe kerüljök benne, hűtlen legyek, becsapjak másokat. Miért engedted, Uram? Meg fogja engedni. Nem fog megállítani ebbe. Figyelmeztetni fog, beszélni fog vele, de nem fog megállítani, mert ez a te döntésed. Tiszteletben fogja tartani a rossz döntéseidet, mert felelős vagy. Felelős vagyok. Ezekért a döntéseimért, főleg azokért, amikkel az Istennel kapcsolatba hozok Ezek nem ilyen vallásos kérdések. Ezek az élet legkomolyabb kérdései, mert az örök életedről szólnak. És még az ördögre sem foghatod. Vagy hát próbálkozhatsz vele, de az Isten előtt nem működik. Pedig ez van bennünk. Ha Mózes első könyvéhez lapozunk, a legelején az első bűneset pont így történt, 1 Mózes 3.12-13, hogy azonnal másokat okoltunk. Az ember így felelt, Ádám, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, arról ettem. Ki a hibás? Nem én, hanem a párom. Mit mond az asszony? Hát ki a hibás? Az ördög. Mindenki hibás, csak nem én vagyok. Az az igazság, hogy nem működött. Mármint ez a hibáztatás, vagy ez a mentegetőzés. Mindenkit számon kért az Isten. Engem is számon fog kérni. Vigyázat, ezek a belső döntéseink, az Istennel kapcsolatú döntések, komolyan veszi az Isten, mindvégig segíteni szeretne, és nem egyszerűen szabad akaratot adott az Isten, nagyon nehéz ez a kifejezés, és így nincs benne a Bibliában. Sokkal többről van szó, a döntés felelősségét adta meg nekünk az Isten. A felelős döntés lehetőségét, amiben ő nem folyik bele, nem szól bele, ez az enyém, és ezért vagyok számon kérhető ezzel kapcsolatban. De honnan kezdődött? Ő vár rám. Nem mondott le Ádámról és Éváról sem. Ő kereste meg. Ádám, hol vagy? Engem is keres, akkor is, hogyha rossz döntéseket hoztam, hogy eltévedtem, és rossz utakon járok, nem foglalkozok az Istennel. Isten keres engem. Néha hallom, néha egyáltalán nem hallom, mert olyan hangosra állítottam az ajokat körülöttem, hogy elnyomja. Általában mindenkinek az élete boldogságkereső élet. Próbáljuk megtalálni a saját kis boldogságunkat. Ott, ahol reméljük, ahol látjuk, hogy működhet. És legtöbbször úgy gondoljuk, hogy boldogságot meg kell venni. Ez a fiú pont így gondolkodott. Azért kell pénz, mert úgy lehetek boldogabb, ha megvásárlom. És működik is. Egy ideig működik, hogy megvásárolhatod a boldogság pillanatokat. Meg tudta vásárolni a barátainak a jó indulatát, együtt tudott mulatni velük, és sok örömet egy ideig, amíg el nem fogyott körülötte minden. És kiderült, hogy az ilyen megvásárolt boldogság, az nem, hogy segíti az életet, hanem tönkre teszi. A boldogságot nem megvásárolni lehet, megvenni lehet, ez egy céltévesztés. Teljesen. Ez az, amikor nem a onnan várom a boldogságot, ahol tényleg lehetne. Isten pedig egy boldog életre teremtett bennünket. A boldogságnak a kertjét be akar bevenni, ez volt az Éden kertje is egyébként, ez pedig nem más, mint ahol a szeretet van otthon. Az Isten szeretete. Nem kiérdemelni kell a boldogságomat, pedig azt szeretném vagy megvásárolni, hanem élni azzal, amit az Isten elkészített számomra. Mindenhol keresgetem sokszor a boldogság, meg akarom venni, el tudom rontani az életemet is emiatt, de közben pedig azt, amit az Isten felajánlott, a legnagyobb boldogságot, azt pedig abban nem foglalkozok. János első levele, 4. rész, 19. vers azt írja, hogy Isten előbb szeretett bennünk, 1 János 4.19, hogy az Isten szeretete volt előbb. Mi előbb azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Nem tudom ezt megvásárolni, hiszen ő az, aki előbb szeretett. Egy gyereknek nem kell megvásárolni a szülői szeretetet. Nincs mivel megvásárolni. Attól szeretik, hogy él, hogy van, hogy létezik. Isten szeretett pont ilyen felénk. Nem megvásárolni ezt, nem kell kiérdemelnünk, hanem élni azzal, hogy ő vár ebbe a szeretetbe bennünket. Hogy történt a fordulat ennél a fiúnál, aki elveszett? A szülei vagy a családja számára szinte meghalt. Úgyhogy magába szállt. Egy belső fordulat, amikor meglátta önmagát már egészen másképp. Addig büszke volt önmagára, úgy gondolta, hogy ő mindent megtehet, és most rájött arra, hogy az életet tényleg elveszett. És valamint változtatni kell. Megláttam magát máskor. Rájött arra, hogy hiányzik neki az atyai ház. Ott van jó helyen. Ott az ő helye. Független attól, hogy most ott eljátszott az esélyét, és nem méltó arra, hogy a fia legyen már az édesapjának. Mert azt az esélyt eljátszotta. De akkor is ott a helye. Ez a változás a szívben. Amikor valaki elhagyta az Istent, vagy legalábbis messze ment, de mégis az Isten szeretetére rá eszmél, hogy ott a helyem akkor is, bármilyen rosszat tettem. És pontosan jó gondolta ez a fiú, hogy ott van a helye, ott van, ahol megoldás van az életedre és az életünkre is. Tehát akárhol jársz az életbe, főleg azokról szólok, akik tele vannak, vagy benne vannak titkos bűnökbe, amiket rejtegetnek mások elől. Amik tönkretezhetik az életüket, de nem merik még bevallani az Isten ellen, és mások előtt sem meg az Isten előtt. Hogy bátran mondd ki azt, hogy rossz helyen jársz. Hogy változás legyen az életedben. Ha nem változtatsz ezen, azzal, hogy bizonyos dolgokat csak megteszel, próbálsz imádkozni, vagy keresni, attól még nem változik meg az életed. Akkor fog, amikor Isten szeretete, ét elfogadod. És elkezdesz visszafele menni. A megtérés pont erről szól, hogy a fiatal fiú is a hátát mutatta az atyai háznak, elindult távol. A megváltozás akkor volt, amikor megfordult, és arccal az atyai ház felé elindult hazafelé. Na ez volt a változás az életében. Ez szó szerint egyébként ez a megtérés. Amikor az Isten felé fordulok, hogy tudjon rajtam segíteni. Nem azért, mert ő neki nem elég hatalmas, hanem hogy már kérem az ő segítségét. És ott ez a történet igazából nem csak a fiatalabb fiúért született meg, hanem elsősorban az idősebbért. Mert nem csak úgy lehet elveszni, hogy valaki elmegy az atyai háztól, hanem azt látjuk, hogy úgy is, hogy valaki ott marad az atya közelébe, mégis elveszik, a lélek lelkében eltéved. És hát sokan vannak így a templomok környékén, az imaházak környékén. Hogy ott vannak közel az Istenhez, már majdnem, de mégsem. Úgy tűnik, mintha, de valójában a szívük mélyén eltévedtek. Nem az Isten szeretetében élnek. Szeretnek ott lenni, dolgoznak, akár szolgálnak is a gyülekezetben, megtesznek sok mindent, mint ahogyan ez az idősebb fiú is, de a szívében eltévedt. Az atya szeretete nem volt meg. Ő nem szerette az apját, hanem szolgált neki. Pedig ott volt, minden az övé volt. Hogy lehet ennyire eltévedni? Hogy lehet ennyire rosszul látni? Úgy, ahogyan ma is. Hány vallásos ember eltéved így? Egy irgalmatlan Istent lát, vagy olyat, aki elvárásokkal van tele, hogy ezt tedd, azt tedd, ez nem szabad, azt nem szabad, csak pont a lényeget nem látja meg az Istennek a szeretetét, ami egyedül megment bennünket, hiszen úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egy szülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, elneveszen. Soha sincs más oda téve. Ez az alapja a változásnak az életünkben. Nagyon veszélyes, mert aki Isten közelében van, a gyülekezet közelében van, a templom közelében van, az könnyen eltévedhet a szívében, mert azt hiszi, hogy jó helyen van. Közben elveszett. Csak még nehezebb beismerni. Még nehezebb belátni. Hogy hiányzik belőlem az Istennek a szeretete. És a fiú, aki elment otthonról, elég világos volt, hogy eljutott a disznók eledéléig, de aki otthon maradt, és úgymond részesült sok mindenből, annak sokkal nehezebb ez belátni. Elkezdtem mondani azt ebben a történetben, hogy nekem soha nem tetted meg. Nekem soha nem adtál. Nagyon veszélyes ez a soha meg a mindégnek az ördögi csapdája. Ez emberi kapcsolatokban is. Gondoljuk, hogy elkezdünk veszekedni, akkor előkerül ez, mert soha nem ezt csináltad, te mindig ilyen vagy. Ez egy nagyon ördögi csapda. Ezeket akkor mondjuk, amikor már nem vagyunk teljesen a józan eszünknél. Persze mi azt így hiszük, hogy igen. Ez a soha meg a mindig. Ezek mind hazugságok. Mind hazugság. Amikor én mondom, akkor is hazugság, független attól. Persze én nagyon komolyan gondolom, de ott fognak előkerülni. És azért került elő ennek a fiúnak az életében is, mert ebbe a csapdába volt benne, ebbe az ördögi csapdába. Amikor magamat jobbnak látom másoknál, sőt, most a fiú még az atyánál is. Amikor úgy érzem, hogy sokkal többet érdemlek annál, mint amit eddig megtapasztaltam. És igazából nem az a baj, hogy ne kaphatnék többet, sokkal többet, hanem hogy pont a szeretet hiányzik az életemből. A lélek haragja és neheztelése az Istenrel nagyon nehéz történet. Pont a közel, akik közel vannak az Istenhez, azok eshetnek be ebbe a csapdába. Akik már valamit megismertek belőle. Az első emberpárról volt szó nemrégen, Ádámról és Évával. Az első gyermekeik, Kain és Ábel között pont ez történt. Kain így haragudott az Istenre. Ismerte is Istent, ott volt, beszélgetett az Istennel. De az Istennek a kedvéért sem volt hajlandó a haragjáról lemondani. És haragudott az Istenre, mert úgy gondolta, hogy a testvérének jobban kedvezett. Őt elfogadta, őt meg nem annyira. Hihetetlenül tudunk az Istenre is haragudni. Akkor, hogyha nem ismerjük, hogy milyen ő. Nem a szeretetét ismerjük meg, hanem valami egészen mást gondolunk vele kapcsolatban. Hányszor kérlelt már téged az Úr? De mindig megvoltak a vágyaid, a kifogásaid. Mikor látod meg, hogy mindent elkészített számodra? Mit is mondott az atya? Ez minden a tiéd. Bármit használhattál volna. És pont azt nem vetted észre, hogy mennyire szeretlek. Hogy itt vagyok melletted. Hogy ez az örömnek az igazi, a biztonsága és a forrása. Azt mondja, hogy örülned kellett volna, és vigadnod, hogy ilyen csoda történt, hogy a testvéred, aki hozzád tartozik, az visszatért, az a halálból került vissza. De az önző szív, még ha ott vagyunk közel, nagyon kegyetlen tud lenni. Ahogy mondtam, a vallásos ember rendkívül kegyetlen tud lenni, ha hiányzik belőle az Istennek a szeretete. De mi abban hiszünk. És ez a szeretet szólított meg bennünket, ez a tékozló atyai szeretet. Hogy igenis átéld az ő örömét, a mennynek az örömét. Ennek a példázatoknak az első két példázatában, a juhról és a drakmáról is, arról van szó, hogy a menny is együtt örül. Lukács 15:10-et nézzük meg, még befejezésül, ennek a történet az elején. Lukács 15:10. vers, és hát nézzük majd meg. Mondom nektek, így fognak örülni Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek. Tehát amikor a lelkedben történik változás, azzal együtt tud örülni a menny. Amikor Isten szeretete betölt, akkor együtt tudsz örülni a mennyel is. Tehát látod azt, hogy valakinek az életében valódi és igazi változások történnek. Nem annak fogsz örülni, milyen eredményeket ért el az életben. Lehet annak is. Emlékszem fiatal koromban, amikor megtértem, előtte sportoló voltam, és nagyon jó eredményeket értem el, és hát sokan büszkék voltak erre, a családom is, de még a gyülekezetben is, hiszen az újságban lehetett olvasni a nevemet, és akkor úgy gratuláltak. De mi volt ahhoz képest, amikor az Isten szeretetét elfogadhattam? És láthattam azoknak is az örömét, akik látták ezt a belső változást, ami semmi nem hasonlítható ahhoz, hogy milyen sikereket értem el mondjuk a sportban, vagy éppen a tanulásban. Mert az, hogy Isten szeretete az életem része lett, ez a legnagyobb siker. Az összes többi is jó dolog, fontos dolog, de ehhez képest ehhez nincs fogható. Mert ez az, ami nem csak a földi életben lesz az életem, hanem egy teljes életet, egy örök életet adhat. Ez az öröm és a biztonságomnak a forrása. Erre hív a mennyei atya. Ezért még mindig ott él, itt van az ő tékozó szeretete. Engem is, aki talán eltévedtem, vagy közel vagyok, és úgy tévedtem el a lelkembe, vár, ne menj így tovább. Fogadd el azt, amit ő felkínált, mert ő előbb szeretett bennünket, hogy ez a szeretettel mehessünk tovább Isten szeretetével. Amen.